Dicsértessék a Jézus Krisztus, Csépányi Gábor, katolikus pap vagyok, 15 éve, és ez jó, nagyon szeretem. Katolikus családban születtem, nevelkedtem, három testvérem van, minden vasárnap jártunk szentmisére, és gyerekkoromban, hát ez a gyermekkori hitem volt. Vagyis annyiból állt, hogy elmentünk vasárnaponta szentmisére, jártam hittanra, minisztrálni. Nagyon szerettem, a bátyámmal ketten minisztráltunk, és hát kamaszkorunkban nagyon sokat szórakoztunk is minisztrálás közben. A szentmisére való nevelés az nálunk úgy zajlott, hogy a szüleimmel jártunk családilag az Újpest kertvárosi Szent István plébániára, és volt egy cukrászda, Káposztásmenyeren nőttem föl, és hazafele menet, ahogy sétáltunk haza, mindig betértünk a horvát cukrászdába, és ott ettünk egy krémest. Így összekapcsolódott a Szent Mise a krémessel. Hát ezek pavlovi elvek ugyan, de mégis érdemes alkalmazni, mert nem csak a krémesre szokunk rá ebben az esetben, hanem a Szent Misére is, és aztán már ment a Szent Mise krémes nélkül is. Nagyon megérintett a jó társaság és a liturgiáknak a szépsége. Valamint az, hogy valamit tehettem minisztránsként, hogy én is szolgálhattam. A jelenlétem így mondjuk úgy, hogy hasznossá vált, vagy azt érezhettem így, hogy szükség van rám, hasznos, hogy ott vagyok. Először szükség van rám a közösségnek, meg a helyi szolgáló atyának, de aztán elkezdtem azt is megtapasztalni, hogy amúgy az Istennek is szüksége van rám, és ő maga hívott el. Ő hívott a szentmisére, ő hívott a közösségbe, a szentségek vételére. Csecsemőkoromban keresztelkedtem, a Mátyás templomban kereszteltek meg. A szüleimnek az eskető papja Gál István piarista tanár volt, és ő keresztelt meg. A hitévében visszazarándokoltam, 2013-ban emlékszem, megtaláltam azt a kápolnát, ahol valószínűség szerint megkereszteltek, és olyan jó volt ott hálát adni a keresztségért, hogy ebben a kegyelemben részesülhettem, és hogy a szívem az ilyen formán is az Istenre hangolódhatott. Aztán a további szentségeket azt ott Újpest kertvárosban vettem fel. Első áldozó lettem, és három évre rá pedig bérmálkozó a testvéreimmel együtt. A Barnabás nevet választottam. Ő a Bérma védőszentem, tehát Szent Barnabás apostol. Ez úgy alakult, hogy János atya, aki készített a bérmálásra, azt kérte, hogy lehetőség szerint bibliai név legyen, olyan név legyen a Bérma nevünk, amelyik előfordul a Bibliában is, és így a Bérma védőszentünk is bibliai alak legyen. Előbb volt meg a Barnabás, és emlékszem arra, amikor így kerestük a Bibliában, hogy benne van-e vajon a Barnabás név, és olyan nagy öröm volt megtalálni, hogy igen, amikor Szent Pál és Barnabás útra kelnek, Barnabás Pál segítője volt, és utólag realizáltam, hogy apostol. Nekem van egy angyal védőszentem, a Gábriel arkangyal, és van egy apostol védőszentem is, Barnabás. És így egész jól megvagyunk, néha észreveszem, hogy jelen vannak az életemben. Én erdész akartam lenni 8. koromban, azért, mert szeretem az erdőt, szeretek kirándulni, és volt egy ilyen romantikus elképzelésem, hogy akkor egész sokat kirándulhatok. Aztán a gimnáziumban jött az orvosi hivatás gondolata, nagypapám gyermekorvos volt, és ő nagyon szerette volna, hogyha valaki tovább viszi ezt a hivatást, és amikor beteg lett, akkor én úgy gondoltam, hogy hát ha örömet okozok azzal, hogy mondom neki, hogy majd leszek én orvos. Egyébként örült is, mondjuk akkor már a gyógyulás számára a hazaköltözés jelentette a mennyei atyához. Én minden esetre, minden erőmmel, és hát a szüleim támogatásával is azon voltam, hogy fölvegyenek az orvosi egyetemre, úgyhogy jártam külön fizikaórákra, biológiai fakultációra, és föl is vettek 96-ban, a Semmelweis Orvostudományi Egyetemre. Ott az általános orvosi karon végeztem 2004-ben, és ezen évek alatt jött nekem a papi hivatás gondolata egy nagyon különleges módon. Amikor felvételiztem az orvosi egyetemre, keresztüleim föltettek egy kérdést, hogy Gábor, ugye nem azért mész az orvosi egyetemre, mert a Gergő az állatorvosira ment. És emlékszem, hogy engem az nagyon megérintett belül ez a kérdés, megijedtem ettől a kérdéstől, és akkor azt mondtam, hogy nem azért. De belül valahol mégiscsak tudtam, hogy azért ebben van igazság, hogy én úgy kerültem úgy is az egyetemre, hogy mi mindig versenyeztünk. Fiú testvéreknél ez egyébként előfordul, hogyha sűrűn jönnek egymás után, hogy versenyeznek egymással. Így volt nálunk is. Bátyám, a Gergő, ő már korábban tudta, már 8. korában megfogalmazta, hogy ő lódoktor szeretne lenni, és most valóban lódoktor is. Én pedig az orvosi egyetemen, talán amikor 3. éves voltam, akkor jött először ez a kérdés, vagy 4. évben, 2 betegvizsgálat között, hogy újraéltem ezt a kérdést, hogy miért is vagyok itt. És amikor átéltem újra azt, hogy a keresztszüleim ezt kérdezik, valahogy ki tudtam mondani, hogy de egyébként azért jöttem, mert versenyeztem a bátyámmal. Vagy legalábbis azért is. És ez annyira felszabadító volt, az, hogy az igazságot így ki lehet mondani, hogy lehetünk őszinték saját magunkkal, és nem kell élethazugságokban élni, nem kell, hogy a környezetünk határozzon meg. Én olyan jól éreztem magam akkor, amikor ezt így sikerült így megfogalmazni, hogy hát igen, tulajdonképpen igazuk van, azért is vagyok itt. És akkor kezdtem el gondolkozni azon, hogy oké, de ha nem orvos lennék, akkor mi? És egyre gyakrabban kúszott be egy ilyen reverendás alak a jövőképembe. Először elhesegettem, de ez a gondolat aztán nagyon kitartóvá vált, egy visszatérő gondolat volt, és különböző jeleket is kaptam aztán, vagy amiket én meghívásnak értelmeztem. Talán az első, egyik legintenzívebb ilyen jel az volt, amikor 4. éves koromban a gyógyszertan szigorlatra készülve bementem egy nagy szombaton a templomunkba szentségimádásra. A szentsír fölé volt téve az eukarisztia, és különleges érzés volt onnan fölállni és eljönni, mert meglepett az Úr az ő szeretetével, azzal, hogy ő valóban ott van az eukarisztiában, és hogy ez nem pusztán egy hitigazság, hanem hogy élővé tud válni az ő jelenléte. Élővé tud válni az emberi szívekben, akik értelemmel fölfogni nem tudják, de a hitükkel látják őt. Nagyon hasonló érzés volt ez a szerelemhez egyébként, azzal a különbséggel, hogy amikor szerelmesek vagyunk, akkor az első kérdésünk az az, hogy a szeretett személy elfogad-e minket. Itt pedig ez egy kijelentéssé vált, hogy elfogadlak, szeretlek, veled vagyok, és semmi kérdés nem volt benne. Hanem azért vagy annak ellenére fogad el, amilyen vagyok. Egyébként Viktor Hugónak van a nyomorultakból egy idevágó gondolata. Ő azt írja, hogy a legnagyobb boldogság az, hogy tudhatjuk, hogy szeretnek minket azért vagy annak ellenére, amilyenek vagyunk. Én annyival egészíteném ezt ki, hogy mindazzal együtt, akik és ahogyan vagyunk, szeretve vagyunk, ezt tapasztaltam meg ott az eukarisztia mellett, és körülbelül 1,5 percig tartó hatalmas eufória lett rajtam úrrá, akkor szabadság, szeretettségérzés, öröm, és az, hogy ez, amit most átélek, az egy töredéke annak, ami még rám vár, de már ezt is alig bírtam elviselni. Annyira nagy öröm volt ott lenni az Úr közelében. És ehhez az élményhez tudok újra és újra visszanyúlni, hogy ilyen intenzitással, ilyen hosszú ideig azóta, ha nem is jelentkezett ez, de 10 másodpercek meg töredékek mutatják az Istennek a közelségét. Úgy mondanám ezt, mint amikor mondjuk nézünk egy naplementét, és ahogy figyeljük, hogy hogyan játszanak a napsugarak a tó felszínén, ahogy hogyan törnek meg a hullámokon. És úgy csillámlik, ragyog ilyenkor a víz. Isten így csillámlik a mi lelkünkön, meg a másokén is. Amikor hittel tudjuk nézni egymást, akkor észrevesszük Isten arcvonásait a másikban. Azt, hogy meg-megcsillam az ő szépsége, az emberségünkön, a képmásiságunk nyilvánvalóvá válik. Na és talán éppen ezért érdemes hittel foglalkozni, meg hittan tanulni, hogy megismerhessük azt a szépet, amit Isten álmodott rólunk. Azt a szépet, azt a jót és azt az igazat, hogy közel lehessünk, mert más értelme nem nagyon van az életünknek, mint az, hogy az Istennel és egymással közösségre léphessünk, közösségbe kerüljünk. És a papi elhívásomnak ez volt az egyik legjelentősebb állomás, és ezt követte aztán még számos más jel, például amikor a klinikán betegeket látogattam medikusként, és ugye rajtam volt a fehér köpeny, de mégis többször hallottam idős néniktől, hogy fölkiáltanak, hogy nézzétek, egy pap van itt. Úgy tűnik, hogy az idős embereknek van valamilyen különleges szenzora erre, vagy a sokat imádkozó néniknek. Nem tudom, de először meglepett, és talán egy picit zavarba is jöttem. Volt egy alkalom, amikor családi kiránduláson voltunk, Egerszalókon, és beálltunk mi is az egyik borospincéhez, hogy némi bort vegyünk. Volt ott egy idősebb hölgy, aki úgy kínálta a borát, hogy mindenkivel megkóstolta előtte. És hosszú volt a sor, ezért mire ránk került, addigra már a néni is picit illuminált állapotba került, és ahogy így rám nézett, azt mondja, hogy tisztelendő, nem veszem meg az autóját. És én akkor a szívemben hordoztam ezt még titokként, nem nagyon tudtam otthon elmondani, hogy tulajdonképpen én a papságon gondolkozom, miközben az orvosi egyetemre járok. A szüleim minden áldozatot meghoztak, hogy én tanulhassak, megvették a drága könyveket. Szóval úgy éreztem, hogy azért feléjük is tartozom annyival, hogy elvégezzem az orvosi egyetemet. Aztán egy idő után már magam felé is megjelent ez, hogy hát hogyha elkezdtem, akkor az a legjobb, hogyha nem ott hagyom, hanem befejezem. És annyit szeretnék még elmondani, hogy nagyon fontosnak tartom azt, hogy őszinték tudjunk lenni saját magunkhoz, ez alapozza meg az Isten kapcsolatunkat is, mert akkor őszinték leszünk az Istennel, és a döntéseinket ővele hozzuk meg. Nem kell egyedül döntést hoznunk, tehát nem vagyunk egyedül, hanem ezt lehet az Istennel, imádságban. Hiszen ő adja az életet, ő tudja, hogy kinek mi a hivatása, és amikor az ő közelében vagyunk, és erre valók a szentségek, akkor tudjuk megtapasztalni, hogy mi az, amire ő hív, akkor nyílik ki az életünk. Velem is így volt. Az Úristen még adott egy nagyon fontos élet a Szentíráson keresztül is. Ahogy készültem a szigorlatra, azt érzékeltem, hogy nehezebben megy a tanulás. És ott volt egy Szentírás az asztalomon, a gyógyszertankönyv mellett. Úgy éreztem, hogy most ilyen kegyelmi pillanat van, a Szentírás Isten szava, és hogy most megkérdezhetem őt erről. Így is tettem, de még egyszer mondom, ezt nem mindig, ez csak ilyen kegyelmi pillanatokban lehet, vagy úgy ajánlom használni ezt a módszert. Nem össze-vissza nyitogatni a Szentírást, hanem hogyha az Úr erre indít, vagy hív, hogy most elmondom neked. És ez egy ilyen pillanat volt, mondom, Uram, te tényleg azt akarod, hogy pap legyek, és ott nyílt ki a Szentírás, hogy menjetek és hirdessétek az evangéliumot a világ minden teremtményének. Gyorsan becsuktam, Uram, én szeretem a lányokat, meg van három testvérem, ezek szerint akkor ne nősüljek meg, ne legyen családom. Kinyitottam, és a következőt olvasom, hogy hát van, aki úgy született, hogy eleve képtelen a házasságra, van, akit az emberek tesznek azzá, és van, aki nem nősül meg a mennyek országáért. És akkor én úgy gondoltam, hogy ez a harmadik, ez lesz az, ami rám vonatkozik, hogy a mennyek országáért érdemes cölibátust választanom a papsággal együtt. Igazából azt tapasztaltam, amikor így elindultam a papság útján, az első hívások után, hogy ahogy aktívvá váltam a plébánián, minisztránsvezető lettem, egyébként Molnár Miklós atyával együtt, akkor valahogy egyszerre érkezett hozzánk a hívás, és ebben a minisztráns csapatban szolgált még Faragó András atya is. Tehát elkezdtem szolgálni a plébánián aktívabban minisztráns vezetőként, és azt láttam, hogy ez nagyon gyümölcsöző. Tehát, hogyha érzékelünk egy hívást az Istentől, és nem vagyunk benne biztosak, hogy ez tőle jön, akkor az egyik lehetőségünk az az, hogy pár lépést teszünk abba az irányba, és hogyha azt látjuk, hogy növekszik az élet, bennem is és körülöttem is, valakinek az üdvösségét szolgálja, akkor érdemes tartanunk azt az irányt, és én is így tettem. Ekkor már negyedéves voltam, és ötöd évben még volt egy elbizonytalanodásom, de addigra tisztult le végül is, hogy be kell fejeznem az egyetemet. Tehát nem abba hagyni, hanem befejezni. Azért, mert hogyha csak egyszerűen ott hagyom, és elmegyek teológiát tanulni, akkor ott van az erős kísértés, hogy nem bírtam befejezni, és elmenekültem a teológiára. De én szabadon akartam oda menni, és nem pedig menekülésből. Így volt az, hogy 2004-ben abszolváltam az egyetemet, akkor volt a doktorálhatásom, már a szemináriumból. Ez is egy különleges eset volt a szemináriumi felvételim, mert én nem akartam a szüleimet terhelni feleslegesen ezzel. Egyszer már mondtam nekik, hogy én pap szeretnék lenni, Hát azt nem teljesen értették akkor, de azt hiszem ezen nincsen csodálkozni való, hogy mondjuk ha valaki 5. éves medikus, akkor miért mondja azt, hogy pap szeretne lenni. Összejött a családi nagy tanácsot, megtárgyalták, hogy nekem mi lenne a jobb, ezt így háttérből tudom, tehát igazából én nem voltam ott. A hugommal tudtunk erről beszélni, Klárival. Ő volt az, aki, hát mint a családban egy nő, vele tudtam megbeszélni azt, hogyha nem értettem a lányokat. És fordítva is igaz, hogy a Klári megjött hozzám, hogyha nem értett egy fiút, hogy akkor az miért úgy van. Na és egy ilyen beszélgetés alkalmával kérdeztem meg a Klárit, hogy szerinted, Klári, ilyen jó lennék papnak, vagy mit gondolsz? És azt mondta, hogy igen. De még egyszer mondom, hogy alapvetően az Isten hívása miatt jöttem erre az útra. Nagyon szép volt titokban elmenni felvételizni. Gondoltam, hogy ha fölvesznek, akkor majd közlöm a tényt. Ha meg nem, akkor meg úgy látszik, hogy én értettem valamit félre, és akkor nem kell a szüleimet ezzel terhelni. De hát fölvettek, úgyhogy elmondtam. Emlékszem, apukámnak a születésnapját ünnepeltük, és hát volt nálam egy bíborosi körlevél, amit a papoknak szokott a bíboros úr küldeni. A lelki atyám Marcis Ferenc atya volt, egy nagyon jó példa. Derűs pap volt, és elmondhatom, hogy amikor hozzámentem, akkor mindig az volt az érzésem, hogy hetek óta arra vár, hogy rányissam az ajtót. És mindenkinek ez volt az érzése, tehát ilyen nagyon szívélyesen tudott fogadni mindenkit. Nagyon jó légkört tudott teremteni, és a humorával pedig sok feszültséget oldott. És Feri atyától kaptam ezt a bíborosi körlevelet, amit akkor a vonatkozó részt azt felolvastam, ott a születésnapi ünneplés közben, az elég megdöbbentő hatást váltott ki. De aztán szépen belenyugodtak. Azt látom egyébként azokról a szülőkről, akiknek papnak megy a gyermekük. Ugye 9 évig voltam spirituális az esztergomi érseki papnevelő intézetben. Szóval azt látom, hogy azok a szülők, akik kezdetben berzenkednek, hogy a fiúk pap legyen, előbb-utóbb, ahogy a szemináriumi évek telnek, ők maguk is egyre közelebb kerülnek az Istenhez. Nagyon sokszor ez így van. Például nálunk is ez volt a helyzet, hogy amikor pappá szenteltek 2010-ben, emlékszem, hogy itt voltam gyakorlaton a szomszéd plébánián Pest-Szentlőrincen, és olyan szép volt, hogy letérdeltem az új misém elején, úgy indítottam, hogy a szüleim előtt letérdeltem, és kértem az áldásukat. És a mise végén az máig megrendítő pillanat, hogy ott meg én áldhattam meg őket. Ez egy olyan hatalmas tapasztalat, szerintem Viannei Szent Jánosnak igaza van, amikor azt mondja, hogy a pap tudná, hogy mit jelent papnak lenni, akkor meghalna az örömtől. Mi csak részeket, töredékeket tapasztalunk az Isten szeretetéből, de már az olyan intenzív és olyan mély, és annyira sokat ad, hogy már a töredékekért is érdemes odaadni az életünket. Már ezekért az apró pici érintésekért is érdemes eljönni, hallgatni az ő hívására és pappá válni. Nem igazán tudjuk ezt egészen fölfogni, hogy mit jelent, de az Isten megmutatja azokon keresztül, akiket szolgálunk. Ma például első péntek van, és idős embereket látogatok az otthonokban, viszem az eukarisztiát, hogyha szükséges, akkor meggyónnak, olyan szép látni, hogy várják, mennyire várják Jézust. És ez azért lehet így, mert Jézus már előbb várt rájuk. És várja őket most is, és mindannyiunkat, hogy egyszer majd ott legyünk együtt. Ahogy Jézus mondta, Márk evangéliumában, ahogy olvassuk, hogy elhívta őket, hogy vele legyenek. És egyébként csak azután prédikáljanak. Ez azért is fontos, szerintem egy pap életében, hogy ez így legyen, hogy először vele legyenek, mert akkor lesz élettel teli a prédikáció, hogyha az a vele létből fakad. Akkor nem lesz unalmas, szürke, elcsépelt, hanem életet adó a prédikáció, hogyha ebből a vele létből születik. Mert akkor azt mondjuk ugyanis, amit az Úr mondani akar. És ez nagyon fontos, hogy ne csak úgy prédikáljunk, hogy úgy is lehet persze, hogy létező hitigazságokat egymás mögé sorakoztatunk, de azért szerintem az is fontos, hogy az adott vasárnap, vagy az adott szentmisében mit akar az Úr éppen elmondani az én létezésemen keresztül, hogy hogyan akarja az ő létét megmutatni rajtam keresztül. És ez nem csak a papokra igaz egyébként, hanem minden emberre, hogy akkor lesz igazán élete, és bőségben lesz az élete, amikor az Úrral van. Hát Jézus maga mondta, hogy azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen. Meg azért, hogy örömötök teljes legyen. És az ő nála van a bőség, meg az öröm, azt tőle kapjuk, és nem egy képzelt Istentől, hanem attól, aki mellé oda tudunk lassulni. Direkt használom ezt a kifejezést egy rohanó világban, mert a rohanó világ az azért rohan, hogy lemaradjon az Isten. Vagyis szerintem, amikor rohanunk, nem az Úrtól jön, nem ő kéri, vagy ha ő kéri, akkor viszont nem marad le. A kedvenc körforgalmam, hogyha megyünk az M3-ason, a Szikszónál van. Szikszó arról nevezetes, hogy ott van egy energiaitalgyár, a rádióban nem lehet kimondani a nevét, de az a lényeg, hogy ez egy olyan szó, ami angolul poklot jelent, németül pedig világosat. És hogy egy ördögfej a szimbóluma ennek az energiaitalnak. Na most az energiaitalok általában mire való, mikor használjuk őket? Akkor, amikor a szervezetünknek nem urai, hanem zsarnokai akarunk lenni, vagyis amikor többet akarunk kisajtolni magunkból, mint amennyit bírunk. Vagyis a határainkon túlra megyünk, és amikor ott akarunk tartózkodni túl sokat a határainkon túl, mert ki akarjuk zsarolni azt a teljesítményt, ami egyébként nem feltétlenül lenne szükséges. Azt olvassuk a Zsoltárban, hogy határaidon ő ad békét neked. Tehát a határainkig menjünk el, amit tudunk, azt tegyünk meg, de annál tovább nem kell. És ha mégis valaki ezzel próbálkozik, akkor rálép a kiégés útjára. És akkor megtapasztalja, hogy mit jelent a hamis csillogás, mi a pokol, és hogy a legfényesebb angyal hogyan juthatott oda, akit Lucifernek hívtak, a fény hordozója, amit Jézus mond róla, hogy a hazugság atya és gyilkos, és tolvaj. Elrabolja a reményt az ember szívéből, és nem az életet szolgálja. Jézus pedig azért jött, hogy életünk legyen, és bőségben legyen. S rajtunk áll a választás, hogy merre hallgatunk. De akkor tudjuk csak meghallani az Úr szavát, hogyha merünk szabaddá válni a sztereotípiáktól, mindattól, amiről azt hiszük, hogy meg kell tennünk, és néha pedig elegendő csak lennünk. És nem tennünk kell lenne, hanem lennünk. Lenni az Istennel. Elhívta őket, hogy vele legyenek. És amikor az együttlét megvalósul, az úgy lehet, hogyha abba hagyom a tevékenységet, vagy valami nagyon szépet nézek, akár egy kirándulás alkalmával, visszanézek egy hegyről, picit elidőzöm, vagy elidőzöm az Úrral egy templomban, vagy csak úgy, de hogy elidőzni azt jelenti, hogy vele lenni, vele maradni, oda visszatérni, ahol legutóbb tapasztaltam az ő jelenlétét, közelségét, érintését. Sokszor olyan dolgok miatt izgulunk, és tesszük tönkre magunkat, ami az üdvösség szempontjából kevésbé fontos. És ami pedig fontos lenne, arra meg nem figyelünk. Milyen fontos időt tölteni egymással? Azok a percek, amiket egymással szeretetben töltünk, azok pótolhatatlanok. Elmúlnak, hogyha nem töltjük együtt. Tehát az idő, ha nem telik, akkor múlik. De mennyivel jobb lenne, ha töltenénk az időt, mégpedig töltenénk a saját jelenlétünkkel, meg az Istenével. És ez a növekedés útja. Azért is mondtam el a történetemet, most 15 éve vagyok pap. Arra gondolok, hogy ez az Isten dicsőségére van. Vagy hát legalábbis az Isten ezért hívott meg. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatók, Csépányi Gábor atyatanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották. Mahal.